Sok szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. Kiváltképpen egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélni, aminek azt a munkacímet is adhatnánk, hogy képben a hidegháború. Úgyhogy a képekről fogunk beszélni, annak a történeti jelentőségéről, a történeti forrásról, a manipuláció eszközéről, az érzelemgazdag jelentéséről és a hidegháborúról magáról, illetve különböző diplomáciai eseményeken keresztül nézzük meg azt, hogy a képeknek tényleg milyen szerepe volt a hidegháború sodrában, a propagandának milyen szerepe volt ebben a történetben. Sok szeretettel köszöntöm Fejt Iriszt, a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárának történész muzeológusát, valamint Iván Fi Miklóst, az ELTE tanító és óvóképző karának oktatóját. És állandó beszélgető társamat, Andrédez Gábort. Jó magam, Madarász Anita vagyok. És igazából elkezdhetnénk arról beszélni, hogy a kép, mint történeti forrás, az mégis mit jelent. De én azt gondolom, és ez mind a kettőnkre jellemző Gáborra, hogy mi nem így szeretjük elkezdeni a podcast beszélgetéseinket, hanem egy frappáns történettel.
Hogyha jó magam egy végző egyetemista vagyok, és szeretnék képekkel foglalkozni, akkor milyen történeti tárakhoz tudok fordulni Budapesten?
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Én elsősorban két nagy archívumot ajánlanék a szakdolgozónak. Az egyik az a Magyar Távirati Iroda, ugye, amely hát gyakorlatilag 1945 óta fényképezi a magyar történelem minden jelentős eseményét, illetve van egy külföldi képszolgálata, vagy legalábbis volt. Most is az MT-n keresztül jönnek hozzánk a nemzetközi fényképek nagy arányban, tehát tőlük lehet megvásárolni, és itt ugye az archívumokban is találhatóak nemzetközi fényképek. Tehát ott egy óriási rálátása nyílhat a szakdolgozónak arra, nem csak a magyar történelemre, hanem a nemzetközi esemény történetre is. A másik archívum, amit szeretnék ajánlani, az a Nemzeti Múzeum történeti fényképtára, amely a magyar eseménytörténeti fényképeket is gyűjti. Nem, van különböző gyűjteménye, tehát nem csak eseménytörténeti gyűjtemények vannak, magyar és nemzetközi, hanem van városkép gyűjteménye és portré gyűjteménye is, ezek a legjelentősebbek. Igaz, hogy nincsen annyi fénykép a történeti fényképtárban, mint az MTI-nél, de azért itt is több milliós nagyságrendről beszélhetünk.
És mielőtt tovább mennénk a történetben, ha már szakdolgozóról beszélünk, akkor mennyire könnyen érheti el ezeket a képeket? Tehát milyen procedúrán kell keresztül mennie, hogy eljusson a képhez magához, hogy megvizsgálhassa?
Az MT-vel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy ott van egy online adatbázis, egy online archívum, ami tulajdonképpen bármilyen előfizetés nélkül elérhető. De hogyha valaki nagyon mély fúrásokat szeretne végezni, akkor érdemes felkeresni az archívumban dolgozókat, és tőlük kérni ezügyben segítséget. A Magyar Nemzeti Múzeumban is létezik egy online adatbázis, ezt folyamatosan bővítjük, de ott is vannak még olyan felvételek, amelyeket csak személyesen lehet megtekinteni. Tehát ez ugye témától is függ.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én csak annyival egészíteném ki ezt a felvezetőt, hogy ugye a Fortepán az egyik legnagyobb olyan digitálisan is elérhető archívum, ami szintén szerintem segítséget tud nyújtani mondjuk egy szakdolgozat elkészítéséhez, mert viszonylag könnyen felhasználható, szabadon felhasználható, megfelelő hivatkozásokkal, tehát talán ez is egy izgalmas kiegészítője lehet a kutatásnak, hogyha valaki a szakdolgozatát abban az irányba szeretné terelni, hogy akár fotóanyaggal akarja kiegészíteni, akár pedig csak mondjuk fényképeket akar elemezni.
Ezen a szakdolgozó vonalon szeretnék tovább menni, szakdolgozó egyetemistaként, azt szeretném megkérdezni, hogy abban tudnál-e segíteni nekem, hogyha én a két említett gyűjtő fórumot közül választanom kell, akkor a Nemzeti Múzeumot fogom választani. Hogyha bemegyek hozzád, akkor a múzeumba, akkor tudnál-e nekem olyan képeket mutatni, ami engem nagyon-nagyon érdekelne, hogyha a szakdolgozatomat írnám, a manipulált képekről szeretnék írni. Akkor van-e lehetőség ilyen kutatásokra is? Illetve megkérdezném, hogy a személyes, amit az előbb említettél, az mit jelent, hogy csak személyesen lehet? Van olyan, hogy engedélyhez kötött kép? Nincs, gondolom.
Hát mint most több kérdés is elhangzott, először a manipulációról. Tehát ez egy tematikus kutatás lenne. Van egy ilyen típusú gyűjtésünk, manipulált fényképek, de ez minden gyűjteményben előfordul, hiszen a fényképeknek a manipulációja az nem egy új keletű dolog, tehát ez már a 19. században is volt. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye akkor a portré fényképészet volt leginkább elterjedt a technikai adottságoknak köszönhetően, és előfordult az, hogy ugye a kisfiúknak a portréjára ugye a szájukba ráretusáltak egy pipát,
nem
vagy egy cigarettát. És itt most 4-5 éves kisfiúkról beszélünk. Tehát ilyen is előfordult, nem csak egy kis derékretus, egy kis szempillaretus, hanem ilyen komolyabb retus
hát
folyamatok is voltak.
Nem is hallottam még erről. Pipát egy 4-5 évesnek oda retusáltak az arcára, vagy a szájába?
A szájába retusálták a pipát, igen.
És ennek mi volt a koncepciója?
Ennek az lehetett a koncepciója, ezt én is csak feltételezem, hogy ugye a kicsit ezt a férfiasságot, ezt jobban kihangsúlyozzák ennek a kisfiúknak, mivel hogy ez több ilyen felvételt ismerünk, tehát valószínűleg az lehetett, hogy jobban kihangsúlyozzák ezt az
hát
oldalát.
Egy könyvmegesítapálca is elég lehetett volna a pipa helyett, de igen.
Vannak ilyen attribútumok, igen, amit kisfiúknál használtak, fiús játékok a kezükben, de ez is előfordulhatott, és ez már ugye a manipulációnak egy fajtája. Na most a nagyon komoly manipuláció, amire gondoltál, arra is vannak példák, ezeket ugye külön gyűjtjük, amikor például valakit levágnak a képről, vagy amikor valakit leragasztanak a képről, például Kádár Jánosról van egy csoportképünk, ahol őt leragasztották, aztán végülis megpróbálták visszaszedni azt a ragacsot, de hát ugye egyértelműen látszik, hogy mi történhetett. Tehát ilyeneket is lehet nálunk vizsgálni, és hát gondolom, hogy az MT-nél is, de ebben nem vagyok biztos.
Most eszembe jutott, 1956, ha jól emlékszem, 56 januárjában Csute kínai marsall járt Magyarországon, és született egy fénykép arról a nagy ünnepségről, amit a Néphadsereg Színházában, a Víg Színházban tartottak, ahol kapott egy kardot a kínai politikus. Azt így kihúzta, ugye, és így fölemelte. A kardon, a pengén megcsillan a fény, mellette politikusok, és egy idővel, és ezt mondják az MT-s fotográfus kollégák, hogy idővel ez a kép furcsa átalakításon ment keresztül. Egyik oldalról, másik oldalról eltűntek, vagy előbb említetted, hogy levágtak, eltűntek politikusok, és végül gyakorlatilag a marsall maradt, aki húzott karddal. De azt mondják, még azt is hozzáteszik, ez olyan talán fotográfus szempontból, technikai szempontból ez a manipulációnak egy pozitív oldala, hogy szakmai szempontból így tökéletes a kép. Tehát a kombináció az olyan, hogy így megáll mindenhol.
Én azt gondolom, hogy ha már a manipulációról beszélünk, ez az egyik aspektusa a képeknek. Mint történeti forrás nézzük meg a képet, tehát a képekkel vigyázni kell. Egyrészt ugye manipulálhatók, manipulálták őket. Bizonyos szempontból tényszerűséget közölnek, érzelmeket adnak át. Tehát erről beszélünk egy kicsit, hogy maguknak a képeknek mi a szerepe, az üzenete, ha mondjuk a történelmi kontextusba belehelyezzük a képeket. Ugye beszéltünk a 19. századról, ott más volt a manipulációnak az oka. Beszéltünk most az 1940 utáni események, itt 56-os példát hoztunk, megint más volt a manipulációka. Ugye ezt egy kicsit fogalmilag magyarázzuk meg, hogy ez miért jelentős, miért fontos, mi a szerepe, és aztán behozhatnánk egy kicsit a propagandát ebbe a történetbe.
Hát ugye szerintem indíthatunk onnan, hogy mondjuk a képi reprezentációja a hatalomnak az mindig meghatározó volt és nagyon fontos volt, már amióta erre volt tér, mód, keret, idő. Tehát hogyha a 19. századot említetted, akkor szerintem ott, ha megnézzük mondjuk ezt a klasszikus akadémiai festészetnek mondjuk a portré festészetét, hogy ott hogy jelennek meg mondjuk a hadvezérek, hogy jelennek meg mondjuk a vezető politikusok, hogy milyen
uralkodók.
Uralkodók, persze, tehát hogy milyen attribútumokkal ábrázolják, hol van egy, mondjuk mellette egy korona, hol van, akinél van egy lexikon, mondjuk, amikor a Teleki Pát mondjuk úgy ábrázolták portrén, hogy mondjuk könyvek vannak, meg térképek a háttérben. Tehát ez mind olyan jellegű meglehetősen tudatos választás, amit nyilván ugye a művészettörténészek és akik mondjuk politikai propagandával foglalkoznak, elevezni tudnak a sajátos koordinátorrendszerük alapján. De hogy nyilvánvalóan ennek az egésznek a térhúdítás az ugye a 20. század, hogyha politikai propagandát említettél, akkor ennek a kezdetei, ha mondjuk képekre vetítjük, az amerikai behaviorista pszichológiai iskolának a megjelenése, és különösen ugye Watsonnak a fellépése, aki gyakorlatilag a modern politikai, nem, inkább úgy mondanom, hogy a modern vizualizálható propagandát tudatosította, és alapvetően egyébként reklámcélokból. Tehát, hogy az elsődleges megjelenési forrás szerintem az mindenképpen ez. Tehát, hogy mondjuk legyen csillogó felület egy fényképen, hogyan helyezünk el különböző dolgokat, hogy az ember emocionális, pszichológiai belső tartalmaira valamilyen módon rezonáljon, és akkor nagyon sokan ehhez fognak nyúlni, és anélkül, hogy most nagyon visszamennénk a múltba, gondoljunk arra, hogy akár a kezdeti szovjet időkben, tehát nyilvánvalóan ez jelen volt, és ilyen durva retusálások is mondjuk, hogy például levágunk valakit a képről, vagy kiszedünk valakit, Trotsky ennek a tipikus példája, ugye, aki egy idő után eltűnik a hivatalos fényképekről. De a náci propaganda is ugye ezt fogja felhasználni, tehát a Goebbelsi propagandának a vizualizálható elemei, azok mind gyakorlatilag ezt a fajta ilyen, hogy is mondjam, reklám célokból megjelenő korai propagandát emelik át. És hát a végletekig persze polarizálják természetesen, és azt hiszem ez az a kontextus, ami ugye magyar példákon is bőségesen megjelent később is.
És hogyha mondjuk a képek és a plakátok között tennénk egy kis összehasonlítás, mert mégiscsak hihetőbb egy fotó, nem? Mint egy plakát. Tehát mint egy propaganda plakát, akár nem is a hidegháborút, hanem a világháborúkat nézzük. És a fotóknak a történése. Erről tudnátok-e valamit mondani?
Hát ugye a fénykép azt feltételezzük, hogy az egy egyidejű, akkor abban az időben megvalósult fotó, tehát hiteles. Tehát ugye mindenki azt feltételezi, hogy ami rajta van, az igaz. De ugye hát forrás kritikát kell alkalmaznunk, mint minden forrás esetében, hiszen nagyon sok mindentől függ, hogyan használják fel azt a fényképet, tehát hogy helyezik kontextusba. Akkor ugye a manipulációk, tehát hogy mit módosítanak rajta. Vagy hogy milyen, ugye a képaláírás, az is nagyon fontos, hogy milyen képaláírás rendelnek hozzá, hiszen lehet, hogy az a kép teljesen máshol készült, más eseményen, mint aztán amilyen eseményt ahhoz rendelnek. Erre nagyon sok példát látunk.
A hitelesség kérdéséhez még annyit raknék hozzá, hogy ugye Pritz Pál, a kiváló történész, írja egyébként a naplók kapcsán, naplók és egodokumentumok elemzése kapcsán, hogy mennyire fontos azt tudatosítanunk, hogy a közvélemény, a szélesebb közvélemény alapvetően ezekre a dokumentumokra úgy tekint, mint hiteles leírásai a történelmnek, mint egy pillanatfelvétel a múltról. És ugye ez a fajta, hogy is mondjam, intuíciónk, ez a fényképekkel is megvan, amit ugye Iris is említett, hogy alapvetően úgy gondol rá mondjuk a közvélemény, vagy a laikus fotó néző, hogy a fotó az egy pillanat elkapása. Az valami, ami originális, primér, és egy olyan forrás, ami jó, jól felhasználható, de hogy alapvetően is. És ugye itt jön be az a kérdés, hogy ugye a forrás kritika, amely ugye azért nagyon fontos, mert a történészek ezt alapvetően írott források felé szokták gyakorolni, de hát ugye nem csak a írott források felé kell alkalmaznunk, hanem természetesen a képi forrásokkal kapcsolatban is. Tehát ez nagyon fontos, és itt nagyon tudatosítani kell, hogy vigyázzunk, mert a fényképeket ugyanúgy lehet manipulálni, mint ahogy lehet manipulálni bármely más történeti forrást is.
Elhangzott itt három dolog. Hiteles a fotó, tehát a hitelesség a pillanat megragadása, és az ehhez kapcsolódó forráskritika. Eszembe jutott egy nagyon híres kép, a Robert Capa-nak a Milicista halála című fotója. Hát ugye ott is, ezzel a képpel kapcsolatban is, még mindig megy a vita, vagy van vita azzal kapcsolatban, hogy most ez egy beállított kép, vagy nem. Vagy hogyha megnézitek a normandi partszállás alkalmával készített filmek, vagy fényképeket, ott is ugye, ott viszont a hitelet talán ott egy picit többet az ember el tud mozdulni a döntés tekintetében a hitelesség felé. Én szerintem hiteles a Milicista halála is, de ott ugye ott nem éles a kép. Ott nem éles a kép. Ott az biztos, hogy sőt a halála is gyakorlatilag többek között ennek köszönhető, hiszen talán ő mondta azt, hogy ha nem vagy hozzá közel, akkor az azt jelenti, hogy az nem jó a fénykép. Tehát igen, ez egy nagyon bonyolult és nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet manipulálni, közben a hitelesség is megmaradjon, tehát ez egy érdekes kérdés.
Igen, amit a fotóriporterek témakörét egy picit érintettük, itt azért érdemes szerintem visszakanyarodni ahhoz, hogy ugye ez a modern képes újságírás, ami nagyon sok képet felhasznál, ez ugye a 1920-as évek végére alakul ki Németországban, és ezt aztán elkezdik alkalmazni a többi országban is, tehát a hazánkban is. Viszont ugye rájönnek arra, és azért válik a fénykép a tömegkommunikáció egyik új ágává, mert rájönnek arra, hogy az érzelmekre sokkal jobban hat, mint az írott szöveg, és jobban megmarad az emlékezetben, és sokkal gyorsabban adja át az információt. És emiatt van ekkora térnyerése a képeknek, és ezt fogjuk látni, tulajdonképpen ez a minta, ami a két világháború között kialakul az újságírásban, ezt fogjuk látni majd 1945 után is ezekben a képes lapokban, amik akkor indulnak Magyarországon.
Sokkal gyorsabb a reakció a képekre.
Egy gondolatot tennék ez még hozzá, hogy ugye alapvetően a maga ennek az egész fényképp felértékelődési folyamatnak azért egy nagyon masszív technikai bázisa is van. Tehát, hogy egyáltalán a technika eljut odáig, hogy viszonylag gyorsan tudunk fényképet csinálni, előhívni. A sajtó képes arra, hogy ezt normálisan lehessen sokszorosítani. Tehát, hogy gondoljunk például abba bele, hogy mennyire nehéz volt mondjuk, ha a 19. századi lapokat nézzünk, ott általában alapvetően az textualista alapon vizsgálható, tehát ott képek gyakorlatilag nincsenek. Ha vannak, akkor rajzok vannak, és hogy ez mennyire időigényes, mennyire fárasztó, akár a portréfestészetet már szóba hoztuk, tehát hogy ugye az a fajta technikai fejlődés, ez egyszerűen a 20. század közepére tette lehetővé azt, hogy normális képanyagok jelenhessenek meg a print sajtóban természetesen. Ha ma megnézzünk mondjuk olyan, az Egyesült Államokban például bírósági tárgyalásokat, ahonnan ki van tiltva a sajtó, és hogy ott rajzok vannak, tehát rajzokkal próbálják megörökíteni azt, hogy milyen mondjuk egy vádemelés, a vádlót hogyan reagál, stb. De ez nem ugyanaz, tehát hogy ez sokkal lassabb, macerásabb, nem kell rajzolni, és ugye a modern sajtó egyik legfontosabb, hogy is mondjam, időmérő faktora az maga az idő, a gyorsaság. Tehát hogy ezt úgy kell megcsinálni, hogy minden, gyorsul a világ, a 20. században is gyorsult, ha valaminek hírértéke van, akkor nagyon hamar be kell kerülni a lapokba. Tehát hogy ez a fajta, ezt ne felejtsük el soha, hogy ez a technikai háttér, ez mindennek az alapja, ennek nem megy.
Bocsánat, csak annyi a technikai háttér, ez, hogy ekkor jelennek meg ugye a kisfilmes, a gyors kisfilmes gépek, tehát amit az analóg technikának nevezünk ma, vagy ma is sokan használjuk, ez a 35 mm-es kisfilm, ez ekkor jelenik meg, azt hiszem, hogy 1920-as években jön ki a Leica, ami egy ilyen ikonikus fényképezőgép, ugye a John Sadovi, és ezt használta, tehát ez a fotóriporterek második generációja már mind Leicát használt, és úgy mentek akár konfliktusövezetekbe is fényképezni.
Beszéltetek már portréfotózásról, de megjelenik az is, hogy tömeget kezdik el lefotózni. Annak megint egy üzenet értéke van. És tudnátok-e olyan eseményeket említeni így a 45-56 közötti időszakból, ahol annak nagy jelentősége volt, hogy lefotózták a tömeget. Ami mondjuk valaminek a résztvevője volt, sorolhatnánk. Aminek megint üzenete volt.
Gyakorlatilag ha mondjuk a koalíciós kort tekintjük, akkor a főbb tömegrendezvényeken minden párt a saját párt orgánumaiban úgy próbálta megjeleníteni mondjuk egy kisgazdapárti vagy egy kommunista népgyűlést, vagy bármilyen ünnepet, hogy ott látható legyen az, hogy nagy tömeg van jelen, ami azt sugallta, hogy komoly társadalmi bázissal rendelkezik az a párt, amely ugye ezt mondjuk megjelenteti. Tehát, hogy mondjuk az 1945 és 47-48 közötti pártsajtót, hogyha megnézzük, ott ez nagyon komoly jelen volt, de ez is általánosítanám, tehát ezt nem kapcsolnám egy politikai oldalhoz sem, mert például mondjuk ha mondjuk a katolikus egyházat veszük, és ugye a Mindszentinek a nagy Mária évbe tartott beszédét, ugye Mindszenti József beszédei is hatalmas tömegyűlt össze, és ezt nyilván valóan a katolikus szempontokból ott is érzékeltetni szerették volna, hogy itt komoly tömegek vannak jelen, tehát amiből arra lehet következtetni, hogy emögött tényleg van társadalmi bázis. Tehát, hogy azt hiszem, és nyilvánvalóan, amikor a magyarországi kommunista diktatúra, a pártállam az kiépül, ez mondjuk úgy 49-ig bezárólag, akkor ennek az egésznek egy ilyen államosítása történik meg. Tehát onnantól kezdve egy nagyon komolyan kontrollált fényképezési stílus honosodik meg, és onnantól kezdve, de ott is ugyanezt viszik tovább. Tehát hogy ennek szerintem ez a legfontosabb a funkciója.
Irisztől szeretném megkérdezni, most azért ott az eszembe, hogy fontos eseményekről beszéltünk, hogy vannak-e olyan, mert ez is, és szeretnék a szakdolgozó énemhez visszakanyarodni, hogy ha olyanról szeretnék szakdolgozatot írni, hogy egy adott történelmi fontos időpontról milyen képek készültek, és mert ugye nyilván több készült, és a szerkesztő melyiket engedte be az újságba. Tehát, hogy vannak olyan képek a múzeumban, ez is érdekelne, hogy mondjuk így nevezzük így elrontott képek, tehát hogy ezt nem engedték, mert itt nem olyan szögben fotózták, és ez az a kép.
Ez egy nagyon izgalmas téma, ezzel én is foglalkozom. És igen, vannak, hát nem azt mondanám, hogy elrontott ezt képek,
hanem
igen, tehát hogy mondjuk a szerkesztőnek kevésbé megfelelő felvételek. Olyanra is látunk példát, hogy olyannyira belenyúl a képszerkesztő a képekbe, hogy egy montást készít, hogy minden fontos eleme, amit át akar adni az olvasónak, az rajta legyen a képen. Tehát rajta legyen a felirat, mert mondjuk 1949-től kezdve, ahogy egyértelmű legyen az üzenet, nagyon gyakran feliratok is szerepelnek a képeken, tehát például a koreai háború kapcsán el a kezekkel Koreától. Ez nagyon gyakran szerepel. Rajta legyen a tömeg. Ugye ez is nagyon fontos, lehetőleg az éjjelző vagy tapsoló lelkes tömeg, és mondjuk felismerhető legyen a helyszín. Uh-huh. És amikor ezt nem tudja megoldani, akkor kiválaszt három olyan képkockát, amit aztán összeragaszt, kivágja a megfelelő részleteket, és az kerül címlapra. De egyébként mindig több képet készítettek, tehát hogy ugye egész sorozatok vannak. És a korai időszakban, tehát az 1950-es évek elején általában azok a képek, amik megjelentek például a Szabadnévben, azok hiányoznak, tehát azokat kiemelték. A későbbiekben pedig már csak bejelölték, tehát ilyen X-el ráírták a negatívra, hogy ezt kell lenagyítani, ez fog bekerülni az újságba. Vagy például a szerkesztő beavatkozására nagyon sok nyomot találunk a nemzetközi anyagban, hiszen ott rengeteg press print van nálunk. Ez azt jelenti, hogy a képügynökség ugye adott a képügynökség azt eladta, ezt vagy az MTI külföldi képszolgálata, vagy a két világháború között az újság szerkesztősége megvásárolta, és ezek után ugye előfordulhat az, hogy rajta van egy személy, mondjuk Winston Churchill, és akkor, de a szerkesztőnek nem kell a többi információ, ami a képen van, és ezért bejelöli Winston Churchill alakját, hogy ezt szeretném kivágni, csak ő maradjon benne az újságban.
Egyébként ennek a politikai felhasználhatóság kérdéskörnek ugye most egy konkrét példa jutott eszembe, ami nagyon fontos, kicsit a korszakunkon kívül esik, de 57. május 1-e. Tehát ugye a Kádár korszak nagy önlegitimáló aktusa, mondjuk így, ahol ugye nagyon tudatosan ott meg kellett mutatni, hogy nagy tömegek állnak ugye a Kádár rezsim mögött. Ami akkor egyébként egyáltalán nem volt így, de hogy akkor is, tehát hogy is ennek a képi reprezentációja. Tehát csak arra szeretnék utalni, hogy a tömegeknek a felmutatása szinte minden esetben együtt jár valami fajta legitimációs igénynek a kérdéskörével. Tehát hogy ez ettől szorosan, de ez elválaszthatatlan gyakorlatilag ettől a kérdéskörtől.
És az, hogy a szerkesztő belenyúl és készít egy montást. Ezt így ti mennyire látjátok, hogy na, ez egy összerakott kép? Tehát mennyire könnyen visszakereshető, vagy ezt így hogy kell elképzelni? Hogy mennyire nyomon követhető, hogy hát ez nem így nézett ki eredetileg?
ez nagyon nehezen visszakereshető, mert ugye én látom az újságot, ez esetben mondjuk a Szabad Népet, és ott van nálunk ugye az archívuma 1963-ig, tehát akkor már népszabadság volt, de ott van nálunk az archívum. És amikor valamiért megvizsgálok egy-egy riportot valami miatt érdekel, akkor előveszem az eredeti negatívot, és megpróbálom megnézni, hogy melyik egyezik az újságban megjelent képpel. És hát ugye ez ekkor derül ki az, hogy vagy hiányzik, vagy egy teljesen új kép került, ami valószínűleg ugye nem lehetett a képkockák között. Úgyhogy ez egy ilyen hosszadalmas vizsgálódás, és ugye ehhez még társul annak a nehézsége, hogy ezek a napilapok, ezek nagyon rossz minőségű papírra készültek. Tehát a manipulációt nagyon nehéz felfedezni, ha nem látod az eredeti anyagot.
És itt jön képbe megint a szakdolgozó, hogy akkor neki mennyire nehéz feladata van, hogyha mondjuk egy képközpontú dolgozatot szeretne megírni, hogy ott a forráskritikát hogy használja, ha ő nem látja az eredetit, és mondjuk megnézi az újságokat, és azt gondolja, hogy ez a kép ilyen szinten valós, és nem megkonstruált. Azért ez nagyon nehéz.
Igen, Bognár Katalin kolléganőm foglalkozott Rákosi Mátyás ábrázolásaival, és ő volt az, ugye, akiről csak előnyös képet lehetett közölni. Ugye az, hogy készíteni, hát az lehetetlen volt, de közölni csak előnyös képet lehetett. A Szabad Nép szerkesztőségében mindig volt egy-két olyan Rákosi portré, amit azonnal fel lehetett használni, hogyha mondjuk nem sikerült a fotóriporternek jó képet készíteni róla, és akkor tulajdonképpen azt a fejet rakták be.
Az mit jelent? Tehát nyilván értem, hogy a szavak jelentését, de hogy az mit jelentett, hogy előnyös kép, tehát mire kellett vigyázni? Túl azon, hogy ott volt az egy-két kép, amit be lehetett, volt egy leírat is a szerkesztőségben, hogy nem lehet, mint balról, vagy jobbról, vagy se balról, se jobbról fotózni, mert akkor látszik a tokája, vagy tehát ez a szakdolgozó számára ezt hogyan kell elképzelni?
Ilyen leírással nem találkoztam, hanem ugye a képszerkesztőnek a visszaemlékezéséből tudjuk ezeket az információkat. Valószínűleg a szerkesztő ezt maga a hatáskörében már el tudta dönteni. De ugye vannak ezek a, tehát Rákosi Mátyásról például a búzatáblás fotó, amit Bas Tibor, a propaganda fotósa készített, az egy nagyon elismert, vagy nagyon ismert, és egy elfogadott kép volt. Tehát azt például lehetett használni, mert előnyös volt, mert nem volt rajta ellenséges, mert egy ilyen szelíd Rákosit, egy hozzáértő, a búzatáblához értő Rákosi Mátyás.
Szinte már egy ilyen kisgazda Rákosi.
Igen, tehát hogy idézőjelben mondhatjuk, hogy ez egy kedves, kedves kép, úgyhogy ezt sokszorosították a későbbiekben is, tehát nem csak amikor készült a 40-es évek végén, azt hiszem 48-ban, hanem az 1950-es évek elején is.
Csak annyit jegyeznek meg ehhez, hogy ugye szerintem a mindenkori divatnak egyébként nagy szerepe volt ebben az egész históriában, mert abban gondoljunk bele, most nekem egy példa jutott eszembe, hogy amikor 1937-ben 7. Edward angol uralkodó ugye trónra lép, akkor ugye ez nagyon fontos ilyen szempont volt, ugye őt nem koronázták meg, mert hamar lemondott, de ez a Simpson eset. Ugye kiválasztottak egy olyan portrét, amit a pénzre fognak ráverni. És ugye ott meg volt hátra, az a tradicionálisan, ugye nem tudom, mindig a jobb vagy a baloldali profilt verték rá, és ugye ő szakított ezzel, mert szerinte jó, a másik irányú profilja az neki
jobb. Az jobb.
Sokkal jobb, igen. És ugye csak arra akarok utalni, ez egy olyan példa, ami ide, tehát hogy nyilvánvalóan azért azt nézték, hogy mi az, ami egy politikusnak mondjuk jobban áll, ami egy jobb beállítás, és ez mindig a adott ország koordinátorrendszere, meg a aktuális divatnak stb. Határozta meg, tehát hogy szerintem ilyen szempontokat szerintem érvényesítettek az, hogy ez mennyire volt tudatos, hát valószínűleg a fényképész szakemberek.
De szerintem tök mindegy volt akkor, hogy milyen akkor abban az esetben, hogy milyen profilomat mutatom, jobbal, stb. Hogyha mondjuk olyan valakivel tudok fotózkodni, fényképezkedni, aki nagyon népszerű, mondjuk, hogyha ott állhatok a Puskásöcsi mellett, akkor az valószínűleg azért csak hozott nekem egy-két jó pontot. Tehát, hogy van erre is példa, hogy ki lehet szúrni olyan direkt megkomponált képet? Ki az, aki nagyon, nem tudom, hogy tudsz erre válaszolni, aki nagyon szívesen fotózkodott, fényképezkedett hírességekkel? Tehát ilyen politikusok.
Ez a pozitív oldal volt. Én a negatív oldalt kérdezem, hogy konfliktusok voltak-e abból? Tudtak-e erről, hogy mondjuk egy adott fényképész vagy fotóriporter nem volt hajlandó mondjuk egy ilyen konstruált képet csinálni? Vagy nagyon nehéz volt megoldani azt, hogy X politikushoz most egy akkora tömeget rakjunk, akár gyerekeket, fiatalokat, stb. Mert ugye itt az illúzió meg a valóság közti különbségtétel a képekben nagyon lecsapódott, főleg a Rákosi időszakban. Tehát volt ebből konfliktus, elküldtek valakit, vagy vita volt, találhatok-e erről forrásokat, hogy tudunk-e ilyen történeteket?
Én egy általános jellegű históriával kezdeném, hogy ugye az a fajta elitváltási folyamat, ami a II. Világháború vége után Magyarországon végbe megy több hullámba, és ami mondjuk, amelynek a csúcspontja 1948-49, akkor ugye gyakorlatilag minden területen annyira megrostálják a személyi állományokat, hogy alapvetően csak olyan szakértők tudnak bemaradni, akár minisztériumokban, akár a mondjuk újságoknál, akik abszolút pár szempontból megbízhatóak, mert hiszen ugye a legfontosabb, vagy a egyik legfontosabb politikai szempont, amit érvényesít a korai Rákosi korszak, az ugye a káder szempont. Tehát, hogy megbízható elvtársak dolgoznak minden területen, és ugye ez a szempont, ebből rengeteg szakmai konfliktus ugye származik később, abszolút felülírja a szakmai kérdéseket. Tehát, hogy a megbízhatóság az sokkal fontosabb, és én nem tudok válaszolni a kérdésed, amit feltettél konkrétan. De szerintem ez egy általános érvényű megállapítás az, hogy nagyon kevesen maradtak bent a rendszerben olyanok, akik mondjuk ilyen jellegű döntéseket nem vállaltak volna föl, mármint hogy akik mondjuk belementek volna abba, hogy mondjuk kritikát fogalmazzuk meg, és különösen a 50-es évek, hát én majd, hogy nem elképzelhetetnek tartom, de lehet, hogy tévedek.
Én csatlakozom ehhez, tehát itt majd úgy kell elképzelni, hogy az 50-es évek elején nem a valóságot fényképezik. Tehát ezek mind megkomponált felvételek. Kapott a fotoriporter egy témát, felajánlást kell fotózni, vagy mondjuk a békeiv aláírását kell fotózni, például Eser Károly, ő egy elég elismert fényképész volt, de ő is bekerül ugye a rendszerbe, kiment a belgyógyászati klinikára, és beállította a fényképet. Az egyik orvos éppen aláírja az ívet, mögötte tucatnyian állnak, ugye mindenki orvosi köpenyben van, és mindenki boldog, és látszik az arcukon, hogy alig várják, hogy ők is csatlakozhassanak, és aláírják ezt az ívet. Tehát így kell elképzelni. És ezt nagyon sok fényképen láthatjuk, tehát igazából ennek az időszaknak, ebbe az időszakban az is benne van, hogy a valóságot, azt nem látjuk. Tehát nem maradtak fönn olyan fényképek, vagy legalábbis nagyon kevés, vagy esetleg a magánfényképezést, esetleg családoknál lehetnek olyan fényképek, ahol a valóságot látjuk, akár a terror, vagy akár a nyomor, a beszolgáltatás. Úgyhogy ezekben a nagy archívumokban, ahol ugye ezek a hivatásos fényképészeknek a fotói vannak, vagy az újságoknak a fennmaradt archívumai, ezeket nem fogjuk fellelni. Tehát ezek mind mesterségesen megkomponált és a meghatározott valóságot ábrázoló fényképek.
Erre voltam kíváncsi, köszönöm.
Ehhez egy mondatot tennék hozzá, hogy természetesen ugye a kommunista blokkba ott ez evidencia volt, de hogy azért gondoljunk abba bele, hogy mondjuk plurális társadalmakban természetesen sokkal heteróért volt ez az egész szisztéma. De hogy a nagy állami fényképező vállalatok vagy hírportálok, amik voltak a korszakban, Nyugat-Európáról beszélek most elsősorban, azért azt ne felejtsük el, hogy ott is általában olyan kollégák dolgoztak, akik mondjuk végigcsináltak egy második világháborút, ami, ha mondjuk brit viszonylatot nézünk, nagyon kötött és nagyon, hogy is mondjam, szigorú metódust kellett érvényesíteniük. Tehát az állam külpolitikai céljait kellett mindenféleképpen támogatni, és hogy mondjam, ez nem múlik el nyomtalanul természetesen, mert azok a szakemberek, akik ott dolgoztak, és mondjuk állami vállalatoknál maradtak, akár a BBC-nél, de sokat lehetne sorolni, ugye mind, hogy is mondjam, ezt a fajta reflexeket valamilyen szinten őrizték, és most, amit most mondok példa, az nem teljesen erre rímel, de szerintem izgalmas, hogy most gondoljuk el, hogy az 1953-as híres 6-3, ugye, ami a magyar foci történet egyik meghatározó eseménye, hogy ott például az a tény, hogy vizuális manipuláció, hogy mondjuk a magyar zászlót, amikor felhúzzák, ott a régi címer szerepel, és ezt ugye a britek rendezik meg, hogy ennek mondjuk akár a magyarországi visszhangja, sajtó visszhangja.
Mi az üzenete?
Mi az üzenete? Tehát, hogy azért ezek olyan szerintem izgalmas kérdések, és azért azt ne felejtsük el, hogy ez egy plurális társadalom. De ez úgy plurális, hogy gondoljunk arra, hogy az 1950-es évek Európája az nem a mai értelemben volt plurális. Tehát, de ott nagyon sok kötött história volt, és valahogy a levegőben benne volt ez a mennyire kell államnak szerepet vállalnia a magánéletbe. Szóval, hogy ezek a fajta vizuális manipulációk azért nyilván nyugaton is megvoltak, hát ennek extrém példája természetesen a keleti blokk, ahol meg csak ez volt.
És a képek alapján sokkal nagyobb támogatást is lehetett szerezni, ugye? Tehát, hogy a közönséget megszólítod, akár békemozgalmak kapcsán, akár háborús helyzetekben, hogy a képek láttán sokkal jobban lehet mozgósítani a közvéleményt, támogatólag fellépni, ellenségesen fellépni, és még sorolhatnánk. Tehát ez is egy érdekes aspektusa, illetve hogy a nyugatot hogyan ábrázolták itthon. Tehát, hogy ez, mint a propaganda szintjén, ez hogyan jelenik meg? Tehát mennyire mutatták negatívan, mennyire mutatták objektívan, lehet ezt a szót használni egyáltalán, hogy objektív ebben az időszakban. Tehát, hogy miként jelent meg? Tudtak erre is akár eseményeket, példákat, személyeket említeni, akik így jelentek meg, akár amerikai elnökök, brit miniszterelnökök, és még sorolhatnánk.
Hát ugye a nyugatot, azt minden szinten sötétre festették, tehát társadalmi, kulturális, gazdasági, politikai lejáratás, az folyamatosan benne volt a sajtóban, és ezeket képekkel támasztották alá. Ugye ezek a képek is egy gondos átválogatáson mentek keresztül, és tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hát például ugye a Truman, vagy például Churchill, vagy Anthony Eden is, ők mint a háborús úszítók és a béke ellenségei jelennek meg ebben az időszakban. Ugye ki kellett domborítani emellett azt is, hogy a keleti blokkban mekkora a jólét és a boldogság, hiszen itt egy hatalmas és boldog világot építünk, és ezáltal ugye ez a negatív-pozitív szembeállítás, a jó és a gonosz, tehát ez a tendencia, ez végig kimutatható egészen 1956-ig, de mondjuk 1953-ban azt gondolom, van egy enyhülés, hiszen ott onnantól kezdve, hogy a Sztálin halála után nem csak a nagy politika változik meg, hanem azt gondolom, hogy a sajtónak a hangvétele talán. Tehát lekerülnek olyan témák, tehát már nincsenek fókuszban olyan témák, ugye a korai háborúnak is vége van, és a békemozgalom sem annyira hangsúlyos, mint korábban. És ez a állandó háborús fenyegetettség, hogy attól félünk, hogy holnap kitör a harmadik világháború, és ugye ezek a tömegpusztító fegyvereknek a fenyegetettsége, ez egy eltűnik. És ugye addig a nemzetközi hírek, legalábbis ezekben a képes lapokban, amit én vizsgáltam, nagyon kiemelt helyen vannak. Tehát címlapra kerülnek, több oldalas képriportokat közölnek, ezután egy picit visszaszorulnak. Tehát kevesebb a címlap, és rövidebbek a hírek.
Nekem az jutott eszembe, hogy ugye a hidegháborút, hogyha már említettük, ugye újabb történeti kutatások ugye azt szokták kiemelni, hogy és én most itt Békés Csabára támaszkodnék, aki ennek egyik nagyon fontos magyar szakértője, hogy ugye a hidegháború első paranoid korszakát, azt mondjuk 45-47-től számíthatjuk mondjuk úgy 52-53-ig, és ugye abban a pillanatban, ahogy a szovjetek is megcsinálják a hidrogénbomba kísérleteiket, ott van a két tábor, atomarzenállal és azzal a technikai lehetőséggel, hogy a világot meg lehet semmisíteni egy potenciálisan bekövetkező harmadik világháborúban. És ugye ez azért nagyon fontos, mert innentől kezdve pedig ugye nyilván, amit ugye Iris is említett, átáll ez az egész história egy olyan fajta új berendezkedésre, amit hát valamilyen látás enyhüléssel is lehet jellemezni, tehát hogy a két tömb felismeri, hogy nem lehet világháborúig eszkalálni egy feszültséget sem. És általában a táboron belül meg kell oldani a konfliktusokat, vagy ha van olyan konfliktus, ami táborokon túlmutat, azt úgy kell megoldani, hogy bárki, aki a konfliktust élezi, az különösebb arcvesztés nélkül vissza tudjon vonulni ebből a konfliktusból. És ez szerintem azért nagyon fontos, mert ennek kihat Sztálin halála is, meg ez a tény is ugye kihatással van a későbbiekre, tehát hogy ott valóban egy törés figyelhető meg akár a politikai életben, és hát akkor hallhattuk, hogy ennek a vizuális lenyomata is gyakorlatilag egy ilyen irányba mozdul el. Egyébként, hogyha pedig megnézzük a sztálinista magyar berendezkedés előtti periódus, tehát a koalíció éveit Magyarországon, 1944. decemberétől mondjuk 48-49-ig, akkor azért az egy jelentősen plurálisabb metodikát érvényesít ezen a téren is. Tehát, hogy ott természetesen ha mondjuk pártsajtót vizsgálunk, a kommunista pártsajtóban nagyon intenzíven jelen van a, mondjuk a nyugatnak az elítélése, de vigyázzunk, mert a békeszerződés aláírása 1947. február 10-e előtt azért a kommunista pártsajtó is azt hiszem valamivel óvatosabban kezeli a nyugati hatalmakat, hiszen ugye Magyarország szuverenitásának még nincs teljes birtokában, és azért vigyázni kell, hogy a nagyhatalmakkal szemben ugye megfelelő nagyjából arányos távolságot tudjanak tartani. Hát Magyarországon itt van még a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, annak vannak brit, amerikai és szovjet tagja is, tehát hogy ott azért ez kicsit ez fékezett habzású volt, és nyilván amikor az indulatok elszabadulnak, az majd 48-49, és hát onnan ugye fölfelé. De hogyha megnézzük mondjuk azt, hogy mondjuk ezek a klasszikus nagy politikai fényképek, amik be is járták ugye a történelmi könyveinket, és ott is maradtak, hogyha mondjuk megnézzük a magyar külügyminiszter Gyöngyösi Jánost, aki ott van 1945. januárjában, amikor Moszkvában aláírja a fegyverszüneti egyezményt, és hogy az mennyire van koreografálva, hogy kik vannak a háttérben, hogy ott vannak a vezető szovjet politikusok is, Magyarország ról küldött delegáció tagjainak egy része is. Ha megnézzük, hogy milyen fényképeket közöltek a magyar lapok 47-ben, amikor Gyöngyösi aláírja a párizsi békeszerződést, hogy ki az, aki mögötte állhat. Tehát, hogy mondjam, ezek ilyen nagyon tudatosan megkomponált fényképek, de olyan nagyon propagandisztikusnak azért nem mondanám abban az értelemben, ami majd lesz később 48 után Magyarországon. Tehát ennek is van nyilván egy íve, és ez nyilván összefügg azzal, hogy a magyar társadalomban a pluralitás, a civil társadalom és milyen az hogyan zsugorodik össze, és hogyan veszi át a hivatalos képek előírásának a monopóliumát gyakorlatilag az állam párt különböző szervezeti egységei.
Mielőtt rátérnénk arra, hogy a részben érintett téma, hogy a reprezentáció, ez hogyan nézett ki a vezető politikusok, nem? Ez még engem érdekel egy kicsit. Van-e még valami gondolatotok arról, hogy a nyugatot hogyan láttatták Magyarországon?
Nekem csak az jutott eszembe, hogy ugye mondjuk a korai 50-es években, de később is gyakorlatilag így volt sokáig, ugye az volt a alapvető kiinduló pont, hogy azt kell megmutatni, hogy a nyugat sem külön szociális szempontból, mint mondjuk a mi világunk, amit mi élünk mondjuk itt akkor Magyarországon. És ennek egy nagyon jó módszere volt az, hogy például azokat a egyébként ténylegesen létező társadalmi feszültségeket nagyították föl, amelyek mondjuk Egyesült Államokat mondok, például Ku Klux Klan. Például a szegregáció, a fekete bőrűek szegregációja, az ottani szegénységnek a bemutatása, ezek mind olyan topikok voltak, amelyeket minden nyugati állam kapcsán a kommunista pártsajtó képileg reprezentált, és ezt mindig a problémának a nagyságát meghaladó terjedelembe reprezentált. És szerintem ez volt az a nagyon fontos dolog, hogy azt kellett megmutatni, ez a később rajzfilmek, a Mézga család Amerikában, ugyanez a história, hogy ott is a
ott se jobb.
Igen. Tehát hogy vigyázzunk, mert ott is nagyon sok komoly társadalmi feszültség van, és ezek a konfliktusok ezek jelen vannak, és különösen a ugye 50-es évek ellenségképző sajtója ehhez hozzá is nyújt, és hát nem kellett nagyon túlgondolni a dolgot, mert ugyanezek ugye sokan nagyon nagyságrendben, magyarországi példákon is jelen voltak, hát a kulákok elleni, akár képi, akár karikatúra, és hát egyébként valós háború, az is ugye ennek a kaptafájára történt. Tehát, hogy ezek politikai propaganda.
A nem létező szakdolgozónknak adhatnánk egy tök jó tippet arra vonatkozóan, hogy összehasonlítsa a képeket nyugati,
hát
magyarországi aspektusban, hogy sőt, milyen különbözőségek, hasonlóságok van.
Szakdolgozatának a 70%-et meg is írtuk.
Meg is írtuk, így van, képzeletben. Na, térjünk vissza kicsit a reprezentációra. Tehát tudnátok-e olyan vezető magyarországi politikus mondani ebből a 45-56 közötti időszakból, akinek különösen fontos volt a képi megjelenítés, hogy minél több kép készüljön róla, meg a különböző tetteiről, akcióiról, stb.
Ki volt egy ilyen?
Én megint csak Rákosi Mátyást tudom említeni, de őt kultikus figurának állították be. Ez ugyanúgy, mint a keleti blokkban a vezetőket. Időnként megjelent az ő harcos életükről fotóriport ezekben az újságokban, ahol ugye ezek az ikonográfiai beállítások, ezek ismétlődtek. Tehát gyerekekkel, beszéd közben mindig ugyanazok azok a sémák, és ugye ugyanez egyébként megtalálható, tehát nem csak személyek esetében, hanem országok esetében is, tehát mit tudom én, 6 darab új kép, vagy 6 darab kép az új Kínáról, és akkor ugye, hogy épül, szépül az ország. És akkor ez ugye a keleti blokk vezetőivel szemben, viszont ugye a háborús úszítókat mindig negatívan ábrázolták, de ugye ez nehéz volt, hiszen adott volt egy fotó, például az ENSZ közgyűlésen ott ülnek, és akkor hogy tudom azt kihangsúlyozni, hogy ő igazából egy háborús úszító és a béke ellenharcosa? Hát például úgy, hogy Anthony Edenről közölnek egy olyan képet, amikor hogy ásít. És akkor az a kép aláírás, hogy az ENSZ közgyűlésen a békéről tárgyalnak, Anthony Edent láthatóan nem érdekli. Vagy például ugyanebből a riportból tudok mondani egy példát, hogy az amerikai delegáltat fotózták le felülnézetből, aki rajzolgat éppen, és az az alakzat, amit rajzol, az egy bombára hasonlít, és akkor ugye a kép aláírásban szerepel, hogy éppen az atombombát rajzolgatja. Vagy például a kedvencem az, amikor...
Bocsánat, ez egészen valószínű, hogy igen, de jó, de nagyon jó ez a történet.
Vagy például az egyik kedvencem, amikor Douglas, az Egyesült Államok londoni követe, vendégül látta Winston Churchillt és George Marshallt, az Egyesült Államok külügyminiszterét, és akkor a feleségekkel, tehát a családnő tagjaival együtt üldögélnek egy szalomban, és az előtérben ott van egy foxi kutya. És a kép aláírásban azt szerepel, hogy a képen csak a kutya nem akarja a háborút.
Hát üzenetértéke van, az bizonyos. Ez nagyon jó. Tudnál még ilyeneket mondani?
Igen, van egy másik kép, ez címlapra került, ahol Ernst Bevin, uh-huh. Schumann és Marshall nagyon-nagyon a fókuszban volt. Na, ők láthatóak, hátulról fényképezték őket, láthatóan sugdolóznak, és ott is ugye ez címlapon van, nagyon hangsúlyos kép, és a kép aláírásban az szerepel, hogy éppen azon tanakodnak, hogy lehetne a Szovjetunió béketörekvéseit elgáncsolni.
És ez egy megjegyzést tennék, hogy ráadásul ugye a Schumannnak a nevét, és nem tudom, hogy szándékosan vagy direkt, vagy véletlenül, de elírták. Ugye, mert ott kettő ennél szerepel, és ő egyel írta. Tehát hogy nem tudom, hogy ez egy ilyen, volt valami tudatos manipuláció is, de hogy ez egy becsúszott címlapra, vagy uh-huh. tudatalatti. Igen, tehát uh-huh. izgalmas. Nekem az jutott eszem egyébként ezzel kapcsolatban, hogy azért gondoljunk bele abba, hogy mondjuk, ha már ugye Rákosi szóba került, aki nyilván ott a Rákosi kultusztól ezt az egész kérdést ugye nem tudjuk elválasztani, na de hogyha mondjuk kicsit visszatekintünk, hát mondjuk volt egy olyan elv alapvetően, ez egy ilyen szokásjogon is alapult, bár törvényileg is alá volt támasztva már jóval korábban is, hogy a hivatalban levő államfőket nem nagyon támadjuk. Tehát, hogy, és ebben benne volt az is, ugye, hogy nyilvánvalóan ez Nyugat-Európában is így volt, hogy mondjuk alkotmányos uralkodóknál is ugye felségsértési pereket tudtak indítani, hogyha valami olyasmi jelent meg sajtóban róluk, stb. De Magyarországon is, hogy nézzük mondjuk a Horthy korszakban, hogy ugye Horthynak a képi reprezentáció, ez alapvetően pozitív, és kötelezően pozitív. És hogyha megnézzük mondjuk akár Tildy Zoltánt, amikor ő köztársasági elnök, azért, szóval, hogy mondjam, ott is maga a hivatal, amit betöltött, az valamilyen fajta védő ernyőt egy ideig jelentett. Aztán nyilván, amikor ugye Tildyt elejtik, akkor az egész ez megszűnik, bár akkor azt hiszem már képi reprezentációról sem beszélhetünk, mert akkor ugye ez kiesik. Tehát, hogyha a koalíció éveit nézzük, akkor ott talán ez a szempont volt, hogy nyilván egy valamilyen szempontból plurálisabb társadalom, de ugye ott is voltak ilyen megkötések, és ennek egy része tradicionális volt, és nem is annyira idegen a korábbi magyar gyakorlattól. Tehát én csak erre szeretnék utalni, hogy nyilván ennek egy groteszk felnagyítása az, ami 1948 után történik Magyarországon, de hát azért valami fajta csireiben ez a fajta És hát amit ugye brit viszonylatban említettem, vagy világviszonylatban, hogy azért a második világháború az Magyarországon is nagyon erősen egy olyan fajta központi repressziót hozott be, ami korábban nem volt jellemző, a különleges jogrend, amit bevezettek 1939-ben, amit minden ország bevezett, aki háborúban volt. Tehát ez nem tűnik a nyomtalanul, és nyilvánvalóan a fényképpénztársadalomból sem.
Mondjuk Anthony Eden kapcsán is annyira érdekes látni ezt a két pólust, hogy amikor én Iriszéknél kutattam fényképek után is, ugye Anthony Edenről is kellett a szuezi válság miatt, akkor olyan képeket találtunk, és majd erősíts meg ebben, hogy tényleg ilyen pozitív volt, hogy ott sétál az utcán a sétapálcájával, jókedvű, teljesen pozitív attitűdje volt. Winston Churchill is ugye milyen képek vannak, ugye a szivar a szájában, akár az üvegpohár, ugye nagyon szerette a pezsgőt, ezt már múltkor megbeszéltük egy korábbi alkalommal. Tehát ilyen ikonikus képek születtek róluk, és akkor olyan furcsa látni ezt, hogy ásít az ENSZ gyűlésen, stb. És Anthony Edenről mindig ilyen negatív kép jut az eszünkbe, de csak azt akarom mondani, hogy mind a két oldalt figyeljük, és ez szerintem egy jó zárás is lesz, hogy a szakdolgozónak mit javasolnátok, hogy hogyan nyúljon ehhez a témához, milyen bölcsességeket tudnátok átadni nekik ezek után összefoglalásképpen?
Először is, hogy köszönje meg nekünk, hogy a 80%-át megírtuk.
Azt mindenképpen.
Hát először is én azt javasolnám, hogy minél több képet nézzen meg, minél több sajtót nézzen meg. És hát igen, tehát az is fontos, hogy a nyugati sajtóban hogy jelennek meg akár ezek a vezetők, vagy ezek az események, tehát hogy legyen egy összehasonlítás, illetve hát Edenhez kapcsolódóan, tehát hogy nála ugye azt láttuk, hogy maga a fotó az nem negatív, hanem a kontextus, tehát amiben belehelyezik, attól válik negatívvá, és az ő személye attól válik negatívvá. Tehát nagyon fontos ilyen szempontból vizsgálni a képeket is, hogy hogyan jelenik meg, melyik képkocka jelenik meg, milyen szöveget rendelnek hozzá, és még ami érdekes lehet, hogyha ugye a fénykép, tehát a nemzetközi gyűjteményünkben is ezek a tematikák, ezek bizony előfordulnak. Tehát van a korai háborúhoz kapcsolódó fényképanyag, van a szuezi válsághoz kapcsolódó fényképanyag, de találunk például a Rosenberg házaspárhoz kapcsolódó fényképanyagot is, mert ugye akkoriban úgy gyűjtöttek, hogy ezek voltak a fontos események, ezek voltak a kiemelt események, ezekre helyezték a hangsúlyt, legalábbis itt nálunk. De lehet, hogy ez nyugaton másképp volt egy kicsit.
Hát én van egy rossz hírem a jövendő szakdolgozókhoz, az pedig az, hogy ugye a humán és társadalomtudományokban minden összefügg. És ez a szomorú hírem, hogy ha valaki ilyen fotótematikán indul el a szakdolgozathoz, ez önmagában nem elég. Ehhez ugye hozzá kell nézni a korabeli társadalom politikai, gazdasági és egyéb viszonyait, vallási, mentalitásbeli, egy csomó történetisági tudomány segítségükkel hívni, mert önmagában a fényképek elemzése az ugyanolyan, mint bármilyen társadalom történeti vagy történeti disziplína, hogy egy része a korabeli életnek, egy nagyon fontos területe természetesen, de önmagában nem áll meg. Tehát, hogyha ilyen témákkal szeretnénk foglalkozni, akkor mindig érdemes az egész kontextus szem előtt tartani, és hiába fog a dolgozatunk mondjuk egy résztémáról szólni, akkor is ehhez nyomoznunk kell, ez a különböző kitekintéseket meg kell tennünk, és hát ez viszont egy nagyon időigényes munka. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk egy ilyen hagyományos történetírói gyakorlatban mondjuk szövegeket elemzünk és szöveget értelmezünk, az nem lehet csak és kizárólag textualista értelmezés, hanem kontextusokat meg kell ragadni. Ugyanúgy ez nyilvánvalóan a fényképek vizsgálat esetében is így van, mert hát láttuk, hogy csak a mostani beszélgetésünk kapcsán mennyi szertágazó kitekintési lehetőségünk volt. Tehát ez egy nagyon komplex téma, lehet, hogy egyszerűnek tűnik, de ez nem arról szól, hogy szakmányban leírogatjuk azokat a dolgokat, hogy mondjuk mit ábrázol egy kép. Mert ez önmagában nagyon kevés, ez ennél sokkal többet tud ez a história, de egyébként nagyon szép és nagyon szerethető területe a társadalomtudományoknak.
Nem csak a képet kell látnunk, hanem a mögötte.
Pontosan.
Lévő dolgokat. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Azt szeretnénk megkérdezni Gáborral, hogy visszajönnétek-e hozzánk, és egy 56 utáni beszélgetésre is csatlakoznátok-e hozzánk, hogy ott hogyan változott a képeknek a szerepe, ha változott. Visszajöttök hozzánk?
Természetesen. Köszönjük a meghívást.
Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon, nagyon, nagyon jó téma volt, és ennek tényleg, ahogy te is mondtad, rengeteg rétege van, rengeteg mindenről lehet még beszélni, úgyhogy ezt ne hagyjuk abba. Ez egy nagyon jó téma. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, a hallgatóinktól most elköszönünk. Gábor és jó magam, köszönjük a figyelmet. És köszönjük, hogy itt voltatok.